A hívó szavadra, Atyám, összegyülekeztünk a mai napon az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És hálát adunk, Uram, hogy a Te igéd alapján tudjuk, hogy az Úr Jézus is itt van közöttünk. Mert azt mondod az igédben, hogy ha ketten vagy hárman összejövünk a Te nevedben, akkor Te megjelensz közöttünk, Te munkálkodsz közöttünk. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Köszönjük a drága szent igédet, amely felkent, amely erővel és hatalommal teljes. És amikor mi hittel megvalljuk az igét, akkor Te ezt megcselekszed. Köszönjük, Uram, a világosságot, amit elhoztál a számunkra, és hálát adunk, hogy növekszünk szintről szintre, hitről hitre. Mert az ige hallása, a tanítás hallása az egyedüli hit termelő forrásunk, mert Te ezt így rendelted. Köszönjük, Uram, a békességedet, a szeretetedet, és kívánom, hogy ismerjétek meg az Atya szeretetének a mélységét, és ebből vegyetek mélységes kijelentést a Jézus Krisztus szent nevében. Mert Isten szeret, Isten jó, és egy jó terve van mindannyiunk számára. Köszönjük, Uram, a mai tanítást, amit Te elkészítettél. Hálát adunk, Uram, a nyitott szívekért, a halló fülekért, a látó szemekért. Szellemi érséget és szomjúságot árasztunk ki, a hallgatóság felett, a település lakói felett, a környéken élők felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Hálát adunk azért, hogy tőled származik az előmenetel, és a keresztények útja az egyre előrébb halad, és egyre feljebb. Hálát adunk, Uram, a Te kegyelmedért, amely növekszik felettünk. És neked adunk, Uram, minden dicsőséget menjen és földön. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszösd a szomszédodat, és mondd a szomszédodnak, hogy a te utad előre és fölfelé halad. Halleluja! Örülünk, hogy itt vagytok. Akkor egymásnak örülünk. Folytatjuk a múlt héten elkezdett tanítás sorozatunkat. A mai tanításunk címe a jólét törvényszerűségei. Időnként fogok mondani olyat, hogy szellemi törvények, de ezt nem szabad összekeverni a fizikai törvényekkel. Tehát kétféle törvény van. A fizikai törvények, mint például a 10 parancsolat, az az emberek cselekedetét szabályozta. Hogy mit szabad és mit nem. Úgy, mint a keresztkönyv. A szellemi törvényeket Isten alapelvként adta nekünk a mi javunkra, hogy azt mi működtessük. Tehát nem szabad összekeverni a emberek cselekedeteit szabályzó fizikai törvényeket, legyen az bibliai törvény is, mint a 10 parancsolat, a szellemi törvényekkel, vagy inkább törvényszerűségekkel. Tehát, lássatok tisztán, csak azért kezdtem így. Egy picit ismételjünk, mert lényeges elemek voltak a múlt héten. Meg tudtátok emészteni a múlt hetit? Muszáj ezen végig menni. Én látom már a végét, hogy mindenki örömben lesz. Tehát én már látom a tanítás sorozatnak a végét, hogy ez hova fog kifejlődni, de végig kell menni az alapelveken, a törvényszerűségeken, a befektetésen, amit már hallottatok, tehát nem új a számotokra, azt hiszem, de ezeken is át kell menni azért, hogy eljussunk oda, hogy hogyan lehet kivenni a mennyei betétből, és milyen módon. Ez egy izgalmas kérdés. Mert én erről nem nagyon hallottam. Ti hallottatok a kivételről? Hát inkább legtöbb esetben azt hallottam én is, hogy betenni, befektetni, befektetni, mert az majd visszajön. De hát hogyan jön vissza? Hogyan vehetek ki abból a betétből? Mert a takarékhoz oda megyek, és beteszem a kártyámat, vagy bemegyek a pulthoz, és ugye kérek egy összeget. Na, úgyhogy legyetek csak kíváncsiak a végére. Jó fog alakulni a vége szerintem. Bízom benne, hogy mindenki jól veszi az akadályokat. Tehát egy picit ismételjünk a múlt heti anyagból. Isten akarata mindenki számára a gyarapodás is, úgy, ahogy a gyógyulás is. De nem lehetsz gazdagabb annál, mint amilyen a lelkednek a gazdagsága. Ez egy fontos kulcs. A lelked gazdagsága pedig attól függ, hogy milyen mértékben újítottad meg a gondolkodásodat Isten igéje alapján. Tehát ahhoz, hogy a lelkünk gazdag legyen, meg kell újítani az elménket, a gondolkodásmódunkat az ígéretek alapján. Nem a láthatók alapján, az ígéretek alapján. A szellemi, a lelki és a fizikai jólét az igéből származik, és ezt a három területet az ige kapcsolja egyben. Tehát nem tudjuk az igét kihagyni. Látjátok, hogy az igének a fontosságát. Valamikor januárban volt egy ilyen tanítás, hogy az ige fontossága, értéke. 5 tanítás volt az igéből. Olvastam egy bizonyságot. Egy börtönszolgálatról szólt, egy börtönmisszióról szólt. A börtönben van büfé. De hát a rabok, a fogvatartottak, azok nem csak úgy oda mehetnek és majd vásárolnak, hanem amikor rájuk kerül a sor. Ezt úgy hívják, hogy spájzolás. Ezt ők nagyon várják, mert talán havonta egyszer van ilyen, akkor juthatnak ugye extra dolgokhoz, tehát csoki, kóla és egyéb ilyen nassi dolgokhoz. Aztán, amikor rajtuk van a sor, akkor robognak le, hogy ne a sor végére kerüljenek, mert a sor végének már ugye kevesebb minden jut, kisebb a választék. Lényeg az, hogy van az alkalom a börtönben, bejön a tiszt, és mondja, hogy X és Y spájzolni. Tehát most esett rájuk az idő. És azt mondja az egyik, hogy elnézést kérek, én maradok. Ránéz a másik, az is azt mondja, hogy elnézést kérek, én is maradok, mi itt spájzolunk. Tehát értékeseknek tartották az igét, mert megértésük volt a szívükben, hogy milyen fontos az ige, és milyen értéke van az igének. Emlékszem, amikor Veszprémben szolgáltunk, akkor is volt olyan, hogy séta. Mi nem tudjuk elképzelni, hogy mennyire fontos a számukra a séta, mert az árkában lehet, hogy csak 3 lépésnyi hely van, és semmi több, és ha már 3-an leszállnak az ágyról, akkor meg se tudnak mozdulni. Tehát a séta is fontos a számukra, de volt olyan, aki azt mondta, hogy most nem sétára megyek, hanem jövök az alkalomra. Tehát az ige értékéről csak ennyit. 1 Tesszalonika 5.23-hoz lapozzunk el. Nem lehetünk lusták, hogy elhanyagoljuk bármelyik területet is. Tehát a szellemi, lelki és a fizikai területről van szó. Isten akarata az, hogy mindhárom területen teljesek legyünk. 1 Tesszalonika 5.23. És ebben nekünk van feladatunk, hogy mindhárom területen teljesek legyünk. Hallgassuk meg az igét.
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
Amen. Tehát amíg itt vagyunk a Földön, nekünk a hármas egységre oda kell figyelni, nekünk a hármas egységre gondot kell viselni. Nem csak a szellemünkre, mert a szellemünket ugye az igével tápláljuk, az elménket is az igével tápláljuk, a testünket meg a fizikai ennivalóval. Tehát a testünket sem szabad elhanyagolni, mert ebben lakik a szellemünk. Tehát, hogyha a ház tönkre megy, akkor renoválni kell. Hogyha az ige fényében jár egy keresztény, akkor az eljut a bőségre. És a mai köszöntés ugye mi volt, hogy a keresztény útja az egyre előrébb és feljebb visz. Lásd meg az igében, hogy Krisztusban gazdag vagy, és ezt valld meg, hogy Krisztusban gazdag vagy. Akkor is, hogyha a pénztárcád nem azt mutatja, meg a folyószámla egyenleged. Mert az ige azt mondja, hogy ne a láthatókra nézzünk. keresztények nagyon sokszor eltévesztik, elvédik. Egyszer Pesten, egy pesti tanítás során elhangzott az, hogy a keresztények gyakran a szájukra csapnak, hogy jaj, ezt nem lett volna szabad kimondani. A probléma nem itt kezdődik. Ott kezdődik, ha már felismerte, hogy rosszat mondott ki, hogy erről nem lett volna szabad gondolkodni. Lapozzunk a Zsidó 11.3-hoz. Nem szabadna egy kereszténynek azt kimondani, hogy nem lesz miből ajándékot vennem karácsonyra. Tudjátok, hogy ez milyen rossz mag? Ez gyorsan meg kell semmisíteni. Nem lenne szabad azt mondani, hogy félek, rettegek a villany, víz, gáz elszámolástól. Mert a rettegéssel mit teszünk magunknak? Rosszat teszünk, mert ajtót nyitunk. Tehát nagyon-nagyon vigyázni kell a szavainkra, előtte pedig a gondolatainkra. Zsidó 11.3.
Itt által értjük meg, hogy a világ Isten igéje által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Amen. Meg kell érteni, hogy mindent törvények kormányoznak, és nincsenek véletlenek. Hogy véletlenül valaki nyert, hogy véletlenül valaki megúszott egy balesetet. Nincs véletlen. Kegyelem az van. És Isten oltalma. A szellemvilágnak és a fizikai világnak is vannak törvényei. És ezek a törvények medret szabnak a dolgoknak. Mert a törvények keretein belül működnek bizonyos dolgok. Például a Földön van gravitáció. Soha nem lebeg semmilyen tárgy, hogyha elveszti a talajt, akkor az lefelé fog esni, minden esetben. De a gravitáció ellensúlyozható. Látjuk a repülőt. A felhajtó erő révén a repülő fel tud szállni. Pedig gravitáció van. Csak a felhajtó erő nagyobb, mert a kísérletező kedvű emberek a múlt század elején felfedezték azt, hogy lehet repülni. 1903 volt az, amikor az első repülőt kipróbálták. Nem egy nagy idő, ahhoz képest, hogy a világ mindenség az sokkal öregebb. Mikortól létezett a felhajtó erő? Teremtés óta. Az Édenkertben már repülhettek volna, hogyha felfedezik és működtetik ezt az erőt. Most van közöttünk villanyszerelő is. Mióta létezik az elektromosság? Az is az Édenkert óta. De felfedezni sokkal később fedezték fel. És sokkal később kezdték el hasznosítani és működtetni. Tehát ezek a törvényszerűségek, ezek megvannak a világ alapítása óta. Rá kell ébrednünk, hogy a szellemi világnak a törvényei azok sokkal hatalmasabbak, mint a fizikai világnak a törvényei. Mert múlt héten ugye szóltunk arról, hogy az igének van hatása a fizikai világra, de a fizikai világ nem tudhatni az igére. Még milyen szerencse. Tehát a hittel elmondott imák képesek megváltoztatni a körülményeket. Mert a szellemi törvényszerűségek sokkal hatalmasabbak. Egyetértünk ebben? Hallottátok már a pásztortól, hogy a Föld az egy képmása a szellemi birodalomnak. Itt van az ige hozzá. Most olvastuk el. Gyakorlatilag egy szellemi törvény hívta életre a fizikai világot. Egy szellemi törvény szülte meg a fizikai világot. És a fizikai világ másolata a szellemi világnak. Mert a szellemi világ, a szellemi birodalom az elő volt. Ezt nem könnyű elsőre befogadni, de az ige ezt mondja. Az anyagi világ és az anyagi világot kormányzó erők a szellemi erő által teremtettek. A szellemi erő pedig nem más, mint a hit ereje. Tehát a hitnek óriási ereje van. A Biblia első lapjain olvasuk, hogy Isten kimondta, hogy legyen, és lett. Teremtett ugye 6 napig? Tehát ilyen ereje van a hitnek. Na most mi Isten fiai vagyunk, a hit Istennek a hit gyermekei, tehát számunkra is ugyanígy kellene, hogy működjenek a hit dolgok. A hitnek az ereje. Ez egy jó hírem, lehet örvendezni. A szellemi törvények működésképtelenek lennének, hogyha a hit ereje nem lenne valóságos. De mivel a hit ereje valóságos, és szerintem mindannyian megtapasztaltátok már valamilyen szinten, ezért a szellemi törvények erőteljesebbek, és felülírják a fizikai törvényeket. Ha csak arra gondolunk, hogy egy zivatart vagy egy égesőt keresztények el tudnak imádkozni. És nem kell hozzá ugye jég elhárító rakéta. A hit egyenlő, valóságos szellemi erő. És ez a szellemi erő működésben tartja a szellemi világot. Mennyi égi test van az univerzumban. És mindegyik tudja a pályáját. Eddig nem nagyon gondoltunk ebbe bele, hogy ezek hogyan tudják, hogy merre kell menni. Amikor mi felszabadítjuk a hitnek az energiáját, a hitnek az erejét, akkor gyakorlatilag azzal a szellemi törvényeket működtetjük. Akár tudjuk, akár nem. De ha tesszük, akkor működik. És úgy működik, ahogy Isten ezt lefektette az alapelveiben. Lapozzunk a Róma 8.2-höz.
Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
Halleluja! Két működő törvényt ismertet itt az ige. Talán ez a két legismertebb törvény. A bűn és a halál törvényét Ádám szabadította fel az édenkertben. Azzal, hogy felségárulást követett el. Az élet szellemének törvénye pedig Krisztus feltámadásakor lépett hatályba. És képes felülírni a bűn és a halál törvényét. Mert erősebb. Isten gyermekeit és a gyermekeinek az életét irányító legfontosabb törvény ez. A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye. A hit ereje tartja fenn, és úgy, ahogy a repülésnél is tapasztaljuk, hogy a felhajtó erő ellensúlyozza a gravitációt, itt a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye ellensúlyozza a bűn és a halál törvényét. Örvendezzetek neki. Bizonyos tényezők kölcsönhatásakor eredmények születnek. Tehát ha imádkozunk, akkor az ima ereje hatással van a körülményekre, és eredmények születnek. És Isten akaratát így ki lehet imádkozni, hogy üdvösségek szülessenek. Gyógyulások, áttörések, szabadulások, eredmények szülessenek. Megint csak alapelveket nézünk. Az üdvösség mindenki számára elérhető Krisztus feltámadása óta. Mert azt mondja a Róma 10.13, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Hányan élnek ezzel a lehetőséggel? Élnek szép számmal, de sajnos nem mindenki. Az élet magasabb törvényszerűsége, a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye, az itt hat a Földön, itt működik a Földön. Mégis embereknek a tömegei jutnak a pokolba, mert nem hozták működésbe ezt a törvényt. A Róma 10.13-at. Nézzük azért meg, ha már itt tartunk.
Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
Amen.
Amen.
Tehát segítségül hívja. Ha valaki kiállt az Úr Jézus után, akkor meghallgatja és megmenti. Az üdvösség törvénye is csak akkor hat, hogyha aktivizálják. És hogy lehet aktivizálni ezt a törvényt? Róma 10.9.10-et olvassuk csak el. Régen olvastuk már. Nem állt egy kis ismétlés.
Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Amen.
Amen.
Az üdvösség két feltétele. hinni a szívünkben Krisztus feltámadását, mert ha hiszük a feltámadását, akkor hiszük, hogy testben megszületett, meghalt és feltámadt. Mert akkor az előzményt is hiszük. A másik pedig a Krisztusba vetett hitünkről hangos megvallást tenni. Ki előtt? Az Atya előtt. De tehetjük egymás előtt is természetesen, de nem függvénye. Elsősorban Isten előtt kell megtenni. Közösségben azért jó, mert akkor egymást erősítjük meg, a pásztor vezet ugye az imában, de amikor valaki megkapja a szórólapot, és otthon ezt hittel, szívből elmondja, nem elolvassa, elmondja, akkor Isten országába kerül, megkapja a mennyei útlevelet. Tehát aktivizálja azzal, hogy ennek a két feltételnek eleget tesz. Aktivizálja az élet szellemének törvényét, és új életet nyer Krisztusban. Ugyanez a szabály érvényes a jólétre is. Hogy aktivizálnunk kell bizonyos dolgokat, bizonyos szellemi törvényeket. Az ige feltárja számunkra a szellemi törvényszerűségeket. Azokat a szellemi törvényszerűségeket is, amelyek a bővölködést irányítják. És ezeket a szellemi törvényszerűségeket a hit működteti. És csak akkor hatnak, hogyha azt mi aktivizáltuk. Betettük a sluszkulcsot a kocsiba, és elindítottuk. Mert különben nem megy. Ahogy megszűnik a hit ereje, nem fog működni a szellemi törvény sem. És egy komoly probléma, hogy összekeverik a drága szentek a hitet a reménnyel. Reményre szükség van. Mert a képzelő erőhöz a remény ad erőt, de a remény az egy távoli jövő. Hégen hogy tanít a hitről? Hogy a hit az a most hit. Hogy most megvan nekem. A hívószó szórólap hátulján. Ez a bizonyos kis idézet is arról szól, hogy a gyógyulásom most megvan nekem, amikor a pásztor a kezét rám tette. Megnézem az órámat, fölírom a füzetembe, hogy most megvan a gyógyulásom, akkor is, hogyha nincs semmiféle fizikai megnyilvánulás abban a pillanatban. Ez a most hit. Ugyanezt a most hitet kell alkalmazni az anyagiakra is. Ugye, amikor imádkozunk egy dologért, egy összegért, akkor az ima végén úgy kell befejeznünk, hogy ez megvan nekünk. A hit szemével látom, ez úton van hozzánk. De amikor ketten egy akaraton imádkoznak, mondjuk egy családban, és a végén, az ima végén az egyik, aki indította az imát, azt mondja, hogy köszönöm, Uram, ez megvan nekem, és a másik pedig azt mondja, hogy hát remélem. Akkor abból nincs semmi. Annak nincs gyümölcse. Mert a másik csak remélt. Látjátok a különbséget? Hogy óriási különbség van a most hit és a remény között. Hangsúlyozom, a remény is fontos, de az egy más kategória. Ahhoz, hogy meg tudjunk ragadni dolgokat, és jelen esetben most az anyagiakról beszélünk, akkor a most hitben kell megvallanunk, hogy az ima végén az megvan. Mert az Atya örömet akar okozni nekünk, hogy megadja, miközben ő maga is örül a mi örömünknek. Tehát, ha nincs ott a hit ereje, hanem csak a remény van, akkor a szellemi törvényszerűségek nem működnek. És így ugye két szék közé lehet esni. Ezáltal ugye le lehet potyanni a két szék közé. És akkor várják, hogy miért nem jön. Úgy, ahogy a gyógyulásnak is vannak akadályai, ugyanúgy vannak akadályai az anyagi dolgoknak a valóságba jövetelének. Az már egy más kategória lesz. 1 Péter 1.25. A görögben kétféle ígéről van szó. A réma ígéről és a logoszról. A logosz az az általános ige, ami a Bibliában van, az összes. A réma ige az pedig a neked személyre szabott ige, pontosabban a szívedhez szóló ige. Biztos már jártatok így, hogy úgy kiúrott egy ige, akár a tanításból, akár a Biblia olvasás közben, hogy hoppá, ez nekem szól. Ez a réma ige. 1 Péter 1.25.
De az Úr igéje, réma, megmarad örökké. Ez pedig az az ige, amelyet örömüzenetként hirdettek néktek.
Amen. Tehát itt a görögben a réma van, a szívedhez, személy szerint a szívedhez szóló ige. Azt jelenti. Végül is, Isten igéjében foglalt törvények, azok örökké megmaradnak, örökké fennmaradnak. Ez egy jó hír, mert hogyha ezt magunkhoz vesszük most a Földön, akkor a mennyben sem leszünk mezítelenek. Mert az igével fel vagyunk ruházva. És az ige megmarad mindörökké. És lesznek feladataink. Nem fejezzük be a Földön az életünket. Tehát az életünket sokan úgy gondolják, hogy a Földön, amikor a sátorházunk ugye elromol, akkor befejezzük, és nincs tovább. Márpedig van élet az élet után. Egy korábbi újságunkban erről írtunk. Isten szavai a szellemvilágban törvényé válnak. Mert Isten kimondott valamit, akkor az úgy van. A királyok elrendeltek valamit, akkor az úgy volt. Elrendelték Mátyás idejében, hogy legyen füstadó, akkor lett füstadó például. Az igében találhatók ilyen sikerformulák. És hogyha mi helyesen alkalmazzuk Isten igéjét, azaz ötvözzük a hittel, akkor az minket is sikerre visz. A Márk 11.23-ban Jézus bemutat egy elvet. Bemutat egy működőképes szellemi törvényt.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Amen.
Amen.
Ószövetségben van írva valahol, hogy hegy, legyél lapájá. Tehát egyenesedjál. Emlékszik erre valaki? Az, hogy lapája, hogy legyen síkság. Tehát az utamból távolodjon el. Mint egy dózer, ami eltúrja a nagy földhalmot. És utána síkság lesz. A természetes elmezbolondságnak tartja, amit most hallottatok. Hogy a szavain a teremtő ereje van. Bár azért bizonyos újságcikkek, ilyen szaklapok, magazinok foglalkoznak ezzel, hogy a szavak teremtő ereje, csak nem Jézushoz kötik. Egy a lényeg. Amit most hallottatok, az azt jelenti, hogy a hit szavaival mindent megkaphatsz. Mindent beszólíthatsz. A hit szavaival. Ez egy nagyon fontos szellemi törvény. Ezt Jézus mondta. Ez az egyik alapja. A másik pedig, hogy Isten gondoskodott ennek a működéséről. Hogy meg lesz néki, amit mondott. Persze akkor is működik, hogyha valaki rossz magot vetel. Ha egy szántóvető a vetőgépébe konkoly magot szór, akkor az a vetőgép el fogja vetni a konkoly magot. És megnézheti a földjét, ugye, hogy néz ki. Egy a lényeg. Te hittel cselekedj. Minden egyes olyan esetben, amikor szellemi törvényt működtetsz. Hittel, ne reménnyel. A remény ez egy távoli jövő. A most hittel. Ugye az most megvan nekem. Bővölködés törvényei ugyanúgy működnek, mint az üdvösségé, a gyógyulásé, vagy más egyéb dolgé. Mert az alapelv mindenhol ugyanaz. És amikor működtetjük a szellemi törvényeket, akkor minden esetben ugyanazzal az Istennel, ugyanazzal az igével, ugyanazzal a Jézussal munkálkodunk, sőt, ugyanannak a hitnek az erejével ténykedünk. Ráadásul a tolva is ugyanaz, aki szeretné ezt az erőt ellopni. Ellopni a hit erejét. Tehát az alapelv, ha gyökeret ver a szívetekben, akkor tudjátok használni bármely területen. Bővölködés, gyógyulás, üdvösségen már túl vagytok, de másokat viszont üdvösséget tudtok vezetni. És ez egy fontos feladat. Repülni akkor fogsz, hogyha a megfelelő fizikai törvényeket működteted. Tehát nagyobb lesz a felhajtó erő, amit előállítasz, mint a gravitáció. Ennek mintájára akkor üdvözülnek az emberek, akkor nyernek bővölködést és gyógyulást az emberek, hogyha a megfelelő törvényeket működésbe hozzák. Másképp nem működik. Kell hajtóerő. Kell indítókulcs. Egy földműves hiába imádkozik óriási, hatalmas méretű termésért, hogyha egy magot nem vet el a földjébe. Nem fog semmit aratni. Mert vetés nélkül nem lehet aratni. Hogyha eredményeket akarsz, akkor számolnod kell a fizikai törvényekkel is, és számolnod kell a szellemi törvényekkel is. Nem szabad figyelmen kívül hagyni egyiket sem. Nézzük az igét az 5 Mózes 29:29-ben.
A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké, mind örökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítsük.
Amen. Istennek egyetlen szellemi törvénye sem veszti érvényét. Nincs olyan, hogy lejár a szavatossága. Nincs olyan, hogy tönkre megy, megavasodik, elavul. Mindörökké működik. A kinyilatkoztatott tudás az úgy is értelmezhető, hogy felfedett tudás. Igazából az új szövetségben van erre lehetőség azoknak, akik a szerzőt befogadják a szívükbe. Mert ha benne van az emberek szívében a szerző, az Úr Jézus és a drága Szent Szellem, a Szent Háromságnak a harmadik személye, akkor jönnek a kijelentések. Persze nekünk is kell munkálkodni rajta, mert el kell mélyednünk, kijelentést kell kérni a szívünkben, imáinkban Istentől, főképp, hogyha valamilyen olyan terület van, hogy hát ezt a részt nem értem, akkor azért imádkozni, Uram, világítsd meg ezt a területet, én is ezt teszem. És akkor jönnek a válaszok. Volt egy olyan eset, amikor 6 évre kaptam meg a választ, de tartsatok ki. Azt mutatta az Úr, és ez most mindannyiótoknak szól, hogy imádkozzatok azért, hogy és vágyódjatok rá, hogy kijelentést kaphassatok Isten szeretetének a mélységéből. Mert így fogjátok jobban megérteni a Bibliának a többi részét. Tehát a szeretet mélységéből. Hogy mennyire szerette és szereti Atya az ő teremtményeit, illetve az ő gyermekeit. Mert a kettő között megint különbség van. A teremtmény az, aki nincs újjászületve, Isten gyermekei, Isten fiai, azok pedig az újjászületett keresztények. Árnyalatnyi különbség, de van különbség közte. Hát egyik is ember, másik is ember, csak szellemi értelemben van különbség a kettő között. Tehát fel kell, hogy nyíljanak a szellemi szemeink. Ezekre vannak imádságok. De hogyha túl hosszú, akkor csak jelölj ki magadnak egy-két részbekezdést, vagy szellemből imádkozol, és úgy kéred az Atyát, hogy Uram, mutasd meg nekem, és ebből akarok én kijelentést venni. Akarok kapni, mint a múlt héten emlékeztek rá. Akarok kapni. Ez egy jó hozzáállás. Ami másik ige feljött a szívemben, az pedig nem írtam ki az ige számot, de ha már itt vagyunk, akkor gyorsan megkeresem, hogy az Úr megvédi az ő felkentjeit. Néha előfordul, hogy a bárányok szapulják a gyülekezet pásztorát. Most nem rólunk van szó. Zsoltár 89-ben, és akinek szüksége van, rá osszátok meg, vagy aki elvéti, mert saját magára ítéletet hoz. Tehát igével lehet inteni. Zsoltár 89-ben a 20-as verstől a 24-es versig. Itt Dávidról szól, mint felkentről, de a mai napokra vonatkoztassuk, hogy mindazok, akiket Isten felkent a szolgálatra. És függetlenül, hogy melyik felekezetben. Tehát ebben benne lehetnek a papok, a lelkészek, a pásztorok, meg mindenféle bármilyen szolgálat. Tehát Zsoltár 89, 20-24-ig.
Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt, akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. Nem nyomhatja el őt az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt. Mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit. és vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva.
Amen. Tehát magyarul, aki Isten felkentjeit bármilyen módon megítéli, mert inkább a szájakról van szó, a szájak rossz használatáról, az gyakorlatilag saját magát átok alá helyezi. Miért volt ilyen hosszú a mise? Például. Hát sokat beszélt a pap, ugye? Tehát vannak ilyen esetek, de jó ezt tudni megelőzésképpen. Én is járok az utcán. Tehát kellenek a kijelentések az igéből. Hogy Isten pedig örömmel felfedi a számunkra az írásokat. Csak vágyakozzunk rá, epegedjünk rá. Kérdezzük, faggassuk, ne hagyjuk békén. Mint a kisgyerekek ilyen 5 éves korban mindig kérdeznek, hogy ez miért így, ez miért úgy. Ugye? Egyfolytában kérdeznek. És faggassuk az atyát, ha valamit nem értünk. Tehát a szellemi törvények minden alkalommal működnek, amikor mi működésbe hozzuk. Az ige is minden esetben működik, amikor mi működtetjük. És igazából a szellemi törvények is az igére épülnek. Vagy az igék egy csoportjára. Hát ha több feltételről van szó, akkor ugye több ige is szerepet játszik már ebben. És ne felejtsétek el, hogy ezek a szellemi törvényszerűségek ma is működőképesek. Úgy, ahogy Ábrahámnál működtek. Működnek az ő leszármazottainál is. A mi esetünkben is, a mi időnkben is. És működnek az anyagi boldogulás terén is. Mert tudjuk, hogy Ábrahám gazdag volt. Isten megáldotta hatalmasan. Az ige minden szellemi törvényt lejegyzett. Az igében minden szellemi törvény le van jegyezve. És ezt ő, mármint az Úr, a mi érdekünkben adta, hogy nekünk legyen előmenetelünk az anyagi téren is. A Szent Szellem pedig azért jött, hogy megtanítson bennünket ezekre a törvényszerűségekre. Mert Jézus azt mondta, hogy én elmegyek, de küldök magam helyett egy segítőt, egy tanítót, egy vigasztalót. És ez itt van, és bennünk lakozik. Nem szabad elfelejteni, hogy a nagyobb lakik bennünk. Jó lenne, ha minden reggel magatokat emlékeztetnétek arra, hogy a nagyobb lakik bennem. És mindenre van erőm a Krisztusban. Néha úgy imádkozom, hogy mindenre van időm a Krisztusban. Tehát a Szent Szellem tanít. És gondoljatok bele, hogy olyan szolgálótársak, akik ugye elődeink voltak, és igazából nem voltak körülvéve újjászületett szolgálótársakkal. Ők az Úrtól hallottak kijelentés alapján. Kenneth Hagin is nagyon sok ilyen esetről számol be, hogy az Úr személyesen tanította. Tehát ahogy őt tanította, bennünket is tud tanítani. A célja, hogy az életünkben tudjuk hasznosítani a szellemi törvényszerűségeket, a mi javunkra, a mi előmenetelünkre. És amikor működtetjük a szellemi törvényszerűségeket, és megjön a kívánt gyümölcs, a kívánt eredmény, akkor gyakorlatilag Isten dicsőségét öregbítjük azzal. Mert Isten dicsőségére történik minden. A gyógyulásról szóló bizonyságok is azért jók, mert bátorítják a többieket, a bizonyságok felgerjesztik a hitüket, és Istennek dicsőséget adnak egyúttal. És amikor Isten dicsőségét öregbítjük, akkor gyakorlatilag kijelenthetjük azt is, hogy a sátán ismét vereséget szenvedett. Halleluja! Tegye föl a kezét az, aki ma Jézus nevébe jött. Akkor ezek alapján, mivel minden kéz fönt van, kijelenthetjük, hogy Jézus itt van közöttünk. Mert az ige azt mondja, hogy ha ketten hárman, de mi ma többen vagyunk, mint ketten hárman, Jézus itt van közöttünk. Ha Jézust gyógyítónak nevezzük, akkor azt is mondhatjuk, hogy a gyógyító itt van ebben a teremben. Mondjuk együtt. Kijelentem, hogy a gyógyító, az Úr Jézus Krisztus itt van ebben a teremben. Én megtagadom a testemben levő hazug tüneteket, és megragadom
a
Krisztusban kapott
szent egészséget.
És amint ő van,
úgy vagyok én is a világon,
mert a Jézus Krisztusban való élet,
szellemének törvénye,
megszabadított engem,
a bűn és halál törvényétől.
Ebbe beletartozik a betegség is,
és a fájdalom is.
Köszönöm, Úr Jézus,
a megtört testedet,
ami alapján
birtokolhatom a szent
egészséget.
És az 1 Péter 2.24
valóságát vallom meg,
a testem felett,
a szeretteim felett,
és a szent vér oltalmát,
árasztom ki,
a gyülekezet minden tagja felett,
a családom felett,
a munkahelyem felett,
a településem felett,
Krisztus teste felett,
a Jézus nevében.
Amen.
Szent Szellem munkálkodik, ízületekben van több helyen gyógyítókenet,
forgóban, láb, ujjaknál,
és még volt valamit, nem írtam föl, elnézést kérek, úgyhogy aki amilyen hittel jött, az megvan neki, mert a gyógyító itt van.
Szent egészséget vallunk meg feletted, és bővölködést vallunk meg feletted, és a valóságba szólítjuk ezt az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és az Úr Jézus fogja ezt megcselekedni.
Hálát adjunk, Atyám, te gyermekedért, a teljes körű megváltást valljuk meg feletted, a szent egészséget, a bővölködést, és az előmenetelt a Jézus nevében.
Hálát adunk, Atyám, a te gyermekedért. Köszönjük az ő előmenetelét, a szent egészséget valljuk meg a teste felett, a bőséges ellátását Krisztusban. Minden dicsőség, Urom, a tiéd, a mennyen és földön az Úr Jézus Krisztus szent nevében.
Hálát adunk, Atyám, a te gyermekedért. Köszönjük az ő életét, megáldjuk az ő családját, és a szent oltalmat árasztjuk ki, és a bőséget, és a szent egészséget valljuk meg felettük a Jézus nevében.
Köszönjük, Atyám, a teljes körű megváltást, a szent vér kiontását a te gyermekedért.
Köszönjük, Atyám, a te békességedet, és a szent vér oltalmát, védelmét árasztjuk itt a gyermeket felett, a szerettei felett a Jézus nevében. Minden dicsőség, Uram, a tiéd, menjen és földön. Kijelentés, bölcsesség és tisztálatás szellemét árasztjuk ki.
Hálát adunk, Atyám, a te gyermekedért, köszönjük az ő életét, a családját, az egységet szóljuk a család felett, az üdvösséget szóljuk a család felett a Jézus nevében.
Hálát adunk, Atyám, a teljes körű megváltásért, a te gyermeket felett, a családja felett, a szerettei felett a Jézus nevében. láb hüvelykújban van a kenet, meg végig a lábban dolgozik az Úr. Hálát adunk, Atyám, a Te gyermekedért, köszönjük az ő elhívását, és hálát adunk ennek az elhívásnak a betöltéséért, mert Te munkálod ki ezt a számára Jézus nevében. Szent egészséget, túlcsorduló ellátást rendelünk mellé Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy áldás van mindazon, amire a kezét teszi a Te gyermeked, és köszönjük az ő családját is a Jézus nevében. Megtartó kegyelmedet valljuk meg, Uram, felettük. Hálát adunk, Atyám, a kereszten bevégzett munkáért, amely teljes körülnek tekintünk. Köszönjük a kiontott szent vért, amely értünk folyt. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy elhordoztad a betegségeinket, a fájdalmainkat, és köszönjük, hogy a Te sebeid által gyógyulást nyertünk. Tiéd minden dicsőség. Hiszük, Uram, hogy a szövetekbe áramlik Isten dicsősége, a drága kenet, és amikor otthon a testekhez érintik hittel, akkor a kenet kiárad, megtöri az igát, a betegség szelleme eltávozik, és szabadulás jön, szabadulás lép a helyébe. A Jézus Krisztus szent nevében, tiéd minden dicsőség, Uram, mindörökön örökké. Amen. A múlt héten volt arról szó, hogy Isten tervébe belekerülni. Az a legjobb hely. Ellátás szempontjából, védelem szempontjából és minden más tekintetben. Saját példámat mondom, és ilyenkor ne azt vegyétek ki, hogy a pásztor magáról beszél, hanem a tanúságot. Keresnem kellett az Úr akaratát, pontosítanom az útirányt. Tudjátok, a űrhajókat is, amikor fellövik, amikor ugye mentek a Holdra, menet közben nagyon sok esetben pici kis korrekciót kell végrehajtani, hogy célba találjon, és ugye ezt a hajtóművekkel, a rakétákkal ugye tudják kicsit jobbra, kicsit balra, és akkor ugye célba ér. Az történt ugyanis, hogy Szántódó lesz időközi polgármester választás, és voltak, akik megkérdezték, hogy indulok-e polgármesternek. Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Először is, hogyha most kitölti az egész időmet a szolgálatnak a különböző részei, és hogyha meg is választanak polgármesternek, akkor a szolgálat csorbát szenvedne. Tehát előttem ez a kép volt, nem is nagyon foglalkoztam ezzel, de mondom, fölhívtak úgy telefonon, hogy hát indulok-e. Ketten voltak ilyenek, akik ugye megkérdezték. És hát elkezdtem gondolkozni rajta, hogy igazából az nem baj, hogyha az embernek van fizetése, mert azt el tudja költeni. Isten munkájára még többet tud adni, tehát ilyen értelemben ez nem rossz. Tehát valahol az egyensúlyt azért meg kell találni, mert mi az én tervem az Úr szemszögéből, ugye ezt kell figyelembe venni elsősorban. És amíg ezt latolgattam, egyszer csak ez a csendes kis hang, ami igazából gondolatként jelent meg, így szólt. Dolgozz nekem, én többet fizetek érte. És ilyenkor jön megint az én döntésem, mármint az ember döntése, hogy most akkor ezek után, ha az Úrtól meghallottam a választ, akkor mit teszek? Hogy alázatban maradok, és engedelmességben, vagy járom az én utamat? Úgyhogy maradok nektek, meg az Úrnak. Az alázat, ha már szóba jött. Mi az alázat? Büszkeségtől mentesen élni, büszkeségtől mentes lenni. Jelenti azt is, hogy szelídség, szerénység. Vagy pedig úgy is értelmezhető, hogy újból megnézi a keresztény, amit Isten mond az igében, azért, hogy még világosabban és még helyesebben lásson. Tehát nem baj kérdezni, nem baj utána nézni, és főképp a kiigazításon van a hangsúly, mert Isten igéje azért adatott nekünk, hogy magunkat ki tudjuk igazítani. Úgy, mint ez a bizonyos űrhajó, egy kis korrekció jobbra-balra, hogy elérje a célt. Jó? Az előző pesti tanításból, Pál apostol Istentől vett ki jelentést, és ezáltal hozta elő a kegyelem evangéliumát. A páli levelek pedig az Ószövetségnek a túlnyomó részét kiteszik. amikor Jesse fent járt a mennyben, akkor Pál azt kérdezte meg, hogy az én evangéliumot tanítod? A kegyelem korszakában élünk, mert a törvény korszaka Jézus Krisztussal lezáródott. Azt mondja a Biblia, hogy a törvény vége a Krisztus. A törvény a halál szolgálata, így nevezi a Biblia, és ahol vallásosság van, ott gyakorlatilag a törvényt is előhozzák, vagy állítanak föl törvényeket, újabbakat. Mit szabad, mit nem. Van egy-kettő ilyen. A kegyelem idejében élünk, tehát a bűn teljes mértékben el van törölve, a Szent Vér igazzá tett bennünket, illetve mindazokat, akik Krisztusban újjászülettek, elfogadták a kereszt művét, és az végleges, és ezen túlmenően a trón elé kaptunk meghívást. Mert azt olvassuk az igében, hogy járuljatok bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Nincs átok, az áldás van érvényben az újjászületett keresztények számára. Galata 3.14-ben. Ha már itt vagyunk, azért elolvassuk. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, mert mi azok voltunk, ugye Isten nélkül valók voltunk, mindeddig, amíg Krisztus el nem fogadtuk, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hit által. És Ábrahám is ilyen kegyelemben élt. És ezért lehetett nagyon-nagyon jómódú és gazdag. A kegyelem felettünk is növekszik, csak valljátok meg magatok felett. Mi jelenleg a Földön vagyunk, de a mennyen keresztül működünk, mert van egy mennyei főpapunk, és rajta keresztül történnek a dolgok és események, mert ugye rajta keresztül imádkozunk. Jézus nevében imádkozunk. A kegyelem élet az nem más, mint az áldások élete. És Jézus neve ajtókat nyit. Ajtókat nyit mindazok számára, akik ezt kérik, igénylik, elrendelik. És Biblia azt is mondja, hogy Isten bennünket fejétett, és nem farokká, és a hatalmasok közé ültetett, és kedvesét étettünk az emberek előtt. Ezt naponta megvallom én magam is. Amikor a nyomás megnő, ez a múlt vasárnapi alkalom végén a ráadásban van, pár gondolat volt, nem sok volt hosszú, talán egy perces volt az egész, de nagyon értékes számomra, hogy amikor a nyomás megnő a szolgálat számára, most egy utcai evangelistára is gondolhatunk, vagy bárhol máshol, akkor viszont a kenet egyre-egyre nagyobb lesz, mert Isten ezzel ellensúlyozza a nyomást, a terhet, amit ez a szolgálat ugye kap. A Biblia azt mondja, hogy részes társak vagyunk Krisztusban is, és részes társak vagyunk az aratásnak a gyümölcsében is. Nagyon jó ezt hallani, és én régóta ezt hiszem és vallom, hogy a Sanders pásztoron keresztül az apostoli kenet, ugye az kiárad felénk is, és könnyebbé teszi a mi útunkat. Most azok, akik irányt váltottak évekkel ezelőtt, és nem apostoli kenetben működnek, sokkal nehezebben megy a szolgálatuk. Ez a tapasztalat. És itt a gyökere. Mert ugye a trólibusz meddig tud menni? Amíg van felette drót. Mert ha leszalad a pályáról, mondjuk egy utalágozásnál nem abban az irányba veszi a kanyart, amerre a drót megy, a felső vezeték, és leszalad a pályáról, akkor mi történik? Hát amíg a lendület tart, addig megy. És miután a lendület elfogy, az utasok kiszállják és tolják. Tehát sokkal nehezebben működik a dolog. Az előjárón kenete a mi életünkön is jelen van. És ezt jó tudni. És ennek a tudatában működni. Az alatni valósok, viszont a jutalmunk közös. Ezt mondja a Biblia is. Mert az egyik ezt teszi, a másik amaszt teszi, egyik imádkozik, a másik szórólapozik, a harmadik meg elmegy szolgálni. És úgy záródott az előző vasárnapi alkalom, hogy óriási gyarapodás szálljon rátok. Amen. Egy imakérés Akkor imádkozzunk így most mindjárt. Akkor először is imádkoztunk már itt a gyülekezetért, ugye munkahelyekért. A korábbi imánkat hálaadással megöntözzük. Tehát azokat a munkahelyeket, ami a szívetek kívánsága, meg a család, meg akiért imádkoztunk, ezeket a hit szemével meglevőnek nevezzük. Utólevőnek nevezzük. És nem a láthatókra nézünk, hogy most nincs. Nem a láthatókra nézünk, hogy kilátástalan a helyzet, hanem Isten gyermekeinek a legjobb jár. És ezt a hit kezével ragad meg, és tartsad. Egyik pásztortársunk fölhívott, és ő is pont a férjével kapcsolatban egy munkalehetőségét imádkozott, megjelent valamilyen hirdetés, és az ő képesítéséhez pont az passzol, és beadta már a életrajzát. És úgy imádkoztunk közösen, hogy összekapcsoljuk az ő férjét ezzel a munkával, ezzel a munkalehetőséggel, illetve azzal a céggel. És utána az a kép jött, mint amikor a vagonokat összekapcsolják, azt úgy hívják, hogy csavarkapocs, meg vonóhorog. Egy jó vastag, nehéz var, bakter így ráakasztja. Aztán az magától nem fog szétjönni. Azt megint csak egy beavatkozással lehet szétakasztani. Tehát láttatok már ilyen vagont, amikor össze van kapcsolva? Biztos, hogy láttatok. Tehát akkor ez a hitbeli megragadás legyen olyan, mint amikor a vagonokat összekapcsolják ezzel a csavarkapocssal. Ráakasztja a másik vagonra, a vonóhorgára a csavarkapcsot, és akkor ott van még egy ilyen kar, amivel körbe csavarja, hogy az a kapcsolás szoros legyen, és ne legyen az ütközők között hézag, mert ugye amikor egymásnak ütközik, akkor ugye ilyen kilengése van a vagonoknak, és ez nem tesz jót az árunknak sem, az utasoknak sem. Tehát úgy hívják, hogy szorosra kapcsolni. Most vasútra tanítalak benneteket, úgy néz ki, de igazából a hitre tanítalak. Tehát a hitetek a csavarkapocs, és ezt akasszátok bele abba a dologba, amit kívántok. És utána ezt csavarjátok szorosra, és ez nem fog szétakadni. Magától nem fog szétmenni. Csak akkor, hogyha rossz megvallást tesz valaki. Mert akkor ezt a kapcsolatot szétoldja. Hogy nekem ez úgyse sikerül, én nem vagyok méltó rá, én nem vagyok alkalmas, én és ehhez hasonlók, ugye. Jó, tehát akkor hálát adtunk azért, amiért korábban imádkoztunk. Most akkor a Sanyit hozzuk atyám eléd a Jézus nevében. És az ő szívek kívánsága szerinti munkahelyet elkérjük az ő számára. És köszönjük, Uram, hogy te ezt megadod neki, mert te örvendezni akarsz az ő örömében, a Jézus nevében. Megkötjük az ördög munkáit, a Szent Vér oltalma alá helyezzük ezt az ügyet a Jézus nevében. És a mi hitünkkel a Sanyit ráakasztjuk, rákapcsoljuk arra a munkahelyre, amit te készítettél a számára, ami az ő szívek kívánsága. Egybe kapcsoljuk, egybe szerkesztjük a hitünkkel ezt a két dolgot a Jézus nevében, és ezt meglevőnek tekintjük, és kiküldjük az angyalokat, hogy hozzák ezt a valóságba az ő számára. A Jézus Krisztus szent nevében. Törődkezünk, Margitért imádkozunk. Elrendeljük Jézus nevében az ő testének a gyors helyreállítását a Jézus nevében. Megkötjük a gonosz munkákat, kiárasztjuk a szolgálangyalokat, kiárasztjuk a Szentvér oltalmát a Jézus nevében. És köszönjük a szolgálangyalokat, a megfelelő orvosi ellátást, amiben az ő hite van, hogy gyors felépülés jön elő az ő számára, a Jézus Krisztus szent nevében. Követeljük a szabadulását, és ha nincs üdvösség, akkor az üdvösségét is a Jézus Krisztus szent nevében. Megkötjük Jézus nevében az ági testében a rák szellemét, és a rebellis sejteket, a burjánzó sejteket ezennel levágjuk az ikek kardjával, és azt lehullottnak tekintjük Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a te megtartó kegyelmedet felette és mindannyiuk felett, és hálát adunk, Atyám, az ő életéért, hogy dicsőséget ad a te számodra az ő felépülése. Kérendeljük a szolgálongyalokat, a Szentvér oltalmat árasztjuk Jézus nevében, és az 1 Péter 2.24 valóságát valljuk meg a teste felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Akkor jövő héten találkozunk, nagyra értékeljük, hogy itt voltatok.
Halleluja!
Egyre előrébb és egyre feljebb a jelszó.